Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, mai esti Isten tiszteletünket a 392-es számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 392. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Imádkozzunk.
Örökkévaló Istenünk, megköszönjük a veled való találkozásnak a lehetőségét, hogy készítettél szentelt időt, fennszentelt hajlékot, amelyben meg tudsz hívni bennünket, amely készen vár, amelyben megszólaltatod a te igédet, ahol a te szent lelked ajándékaiban részesülünk. Különös és csodálatos móddal készíted elő azt, hogy a veled való találkozásnak minden kerete, formája, lehetősége meglegyen. Erre hívtad létre a te egyházadat. Erre építettek eleink templomokat. Ezért szól a harang hívása. Köszönjük, hogy ezeket nem csak eszközöknek láthatjuk, hanem benne a te megvalósuló akaratodat is, hogy legyen neked néped, amely megtanul téged dicsérni, aki gazdagságával bizonyságot tehet a világban, hogy hozzád tartozik. Így jöttünk most is ide, kérjük, hogy add a te áldásodat a te népedre, azokra, akik egyen-egyenként ideálnak most eléd. Légy itt most is a te igéddel, engedd, hogy azt szent lelked által értsük és fogadjuk el, hogy az teremjen gyümölcsöt az életünkben. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására 162-es számú dicséretünkkel készüljünk. 162-es számú dicséretünknek énekeljük az első és a hetedik versét. Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Mai esténken Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvasom Isten igéjét és üzenetét, az Efézusi levélnek az első fejezetéből, a 9-től 13-ig terjedő versekből. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének, arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Isten igének olvasása után szeretném segítségül hívni, úgy, ahogy estéről estére ezt most megteszem, a heidelbergi Káténkat, az apostoli hitvallás magyarázata során a Szentlélekről szóló részt vesszük estéről estére. Tegnap az 53. kérdést beszéltük át, és most az 54. kérdés feleletet olvasom. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszent egyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Majd még szeretném idézni ezeket a gondolatokat, és nyilván mellé állítani a felolvasott igének. A hitvallásnak ez a mondat, ami ma este a témánkat adja, ez így hangzik, hogy hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Sokszor elmondjuk ezt is, egy kicsit szeretném megvilágítani, hogy vajon mit kell mögé gondolni, mi az, amit hiszünk ilyenkor, vagy miről teszünk vallást. Mielőtt belemennék ennek a részletes magyarázatába, egy különbséget szeretnék érzékeltetni. Amikor a hitvallás arról fogalmaz, hogy hogyan hiszünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, azaz a Szent Háromság egyörök igaz Istenben, akkor ezt így is fogalmazza, hogy hiszünk benne. Amikor pedig az ő munkáit sorolja fel, akkor azt mondja, hogy ezeket pedig hisszük. Hisszük az egyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ugyanis Isten ajándékai soha nem előzhetik meg Isten személyét. Mi benne bízunk, őt hisszük, benne hiszünk, és mindaz, amit létrehoz, mindaz, amit segítségül, eszközként, ajándékképpen felkínál, azt pedig hisszük. Úgy hisszük, hogy elfogadjuk, hogy annak van egy emberi oldala is, ami néha nem tökéletes, néha tele van titokzatossága, néha megbotlunk benne. Valahogy ez így van az anyaszent egyházzal is, amikor azt mondjuk, hogy hisszük az egyházat, akkor azt nagyon jól tudjuk, hogy ez az egyházhoz és a történetéhez számtalan olyan terhelt dolog kötődött már, ami az ő valóságát egy kicsit elhomályosítja, ami nem engedi át, hogy megtörténjen benne az, amit Isten úgy igazából elképzelt. Sajnos ezeket a megterheltségeket a mai napig érezzük. És olyan sokan vannak, akik ha meghallják ezt a kifejezést, hogy egyház, akkor azt mondják, az nekik nem kell. Az egy régmúlt intézmény, valami olyan, ami a középkorban ragadt, nem világosodott fel, hadd mondjam ilyen csúnyán, valami olyasmi, ami hatalomra tör, pozíciót akar, világi befolyást akar, irányítást akar a kezében tartani. Aztán van, aki azt mondja, hogy nem tud nagyon vele mit kezdeni, de valaki olyanokat sejt mögé, az egyházban olyan emberek lehetnek, akik jó szándékú emberek, akik ezt a jó szándékúságukat próbálják különféle szolgálatokban megmutatni. Néha az egyházra úgy tekintenek, hogy az maradjon meg, mint egy segítő kéz, az végezzen diakóniát, az ápolja a betegeket, az kísérje el azokat, akik az utolsó földi úton elindulnak, az legyen ott azok mellett, akiknek megtört az élete, akiknek elakadt az élete, akik válságba jutottak. Rengeteg ilyen intézményünk is van, és nyilván, hogy nagyon sok támogatást is kapunk, akár anyagilag is azért, mert azt gondolják sokan, hogy az egyház az ez. Egész másról beszél a Biblia, egész másról beszél Krisztus, másért hívta létre, és ezt olyan szépen megfogalmazza a heidelbergi káténk is. Tehát abban a feszültségben vagyunk, hogy van az egyháznak egy látható formája, és van egy láthatatlan formája. Mi mindig a láthatót kritizáljuk, mi mindig a láthatóba akadunk bele, és közben ott van valahol az Istennek a terve, a gondolata, és van egy teológiai alapvetés ennek a mai estének is, amely meg akarja győzni az embert arról, hogy de ez nem emberi találmány. Ezt nem a tanítványok találták ki egykor, hogy csináljunk egyházat. Nem emberi elgondolás az, hogy ezeket működtetjük. Nem egy lelki pásztornak a projektje, vagy egy testületnek, amely vezeti. Nem arról szól csupán, hogy mi mit adunk össze anyagilag, milyen ötleteink vannak, hogyan szólítsuk meg egymást, hogyan vigasztaljuk egymást emberi módon. Hanem arról az alapvetésről van először szó, mind a felolvasott igében, mind a hitvallásunkban, hogy ez Istennek az akarata, hogy ezt ő hozza létre. Ő választott ki magának egy népet, méghozzá a világ kezdetétől kezdve, folyamatosan találja meg azokat, akiket az ő népébe össze akar gyűjteni. És ez egy közösséggé formálódó nép lesz. Nagyon szép ennek a története a Bibliában, ahogy Ábrahámot Isten megszólítja, még csak önmagába, de már ott van az ígéret, hogy de én néppé teszlek téged. Ez nem csak rólad szól, hanem azokról is, akik utánad élnek, akik belőled származnak. Így vezet végig egy népet Isten a maga történetén keresztül, a kiválasztott népet, és viszi minden megpróbáltatáson keresztül az ígéret földjére. De így gyűjt Jézus tanítványokat, nem egyet választ ki, hogy na te leszel az utódom, hanem összegyűjti azokat, akik ráfigyelnek. Úgyhogy talán egy kicsit közelebb van hozzánk, hogyha az egyház szót kicseréljük erre a mai estére, és azt mondjuk, hogy ez maga a gyülekezet. Az a közösség, aminek a feladata Istent dicsérni, Istent keresni, vele ott találkozni, hogy ebben a közösségben megjelenjen valami az Isten akaratából, abból az akaratból, amit a világ nem tud sehol máshol közvetíteni. Ez a gyülekezet kifejezés, hogyha így érthetőbb, akkor vigyük végig ezen a felolvasott igerészen és a hitvalláson. Azt mondja, hogy ez egy kiválasztott, sőt az igénk, amit felolvastam az Efézusi levélből, azt mondja, hogy ez egy eleve elrendelt közösség. Ezek olyan nehéz szavak nekünk. Mindig belebukunk, amikor fejtegetjük, feszegetjük az értelmét, mert ahol kiválasztás van, ahol eleve elrendelés van, ott megszűnik az embernek az a döntésképessége, amihez nagyon ragaszkodik. Ott megszűnnek azok az igazságossági formák, amelyeket mi mindig is tűzzel, vassal meg akarunk tartani, hogy mindenkinek arányosan ugyanúgy legyen lehetősége, ugyanúgy legyen mindenkinek megfelelő eszköze arra, hogy elérje azokat a célokat, amiket kitűz magának. A Bibliában nem erről van szó. A Bibliában arról van szó, hogy Isten a maga kegyelméből ki tud választani. Mi mindig a másik oldallal kezdünk foglalkozni, hogy és mi van azzal, akit nem, és miért nem, és hogyan nem. De amikor Isten arról beszél, hogy egy gyülekezetet gyűjt össze, és én itt vagyok, és hallhatom ezt, akkor már is megerősödhetek abban, hogy milyen nagy kegyelm, hogy az Isten nekem szólt, hogy én a kiválasztott vagyok, az eleve ide rendelt, az, aki az Istennel való közösségben valahol részes lehet. És azt mondja, hogy ezt nem csak úgy teszi, hanem az igéjével és a Szent Lelke által megszólít. Lehet, hogy itt van valahol a nyitja, hogy az egyik szív arra az ígére odafigyel, a másik meg nem. Hogy az Isten lelkének az egyik lélek enged, a másik meg nem. Hogy miért nem tudjuk. Ezek benne maradnak az Isten titkaiba. Így is mondja az igénk, mert így tetszett neki, hogy megismertesse az ő akaratának titkait, amelyet benne jelentett ki Krisztusban. De hát amikor Krisztus életét látjuk, akkor is látjuk, hogy valaki odafigyel és oda megy hozzá, és valaki nem foglalkozik azzal, amit ő mond. Ez így volt akkor, mikor testben volt jelen, és így van most is. Igéjével és lelke által folyamatosan megszólít. A kezdetektől folyamatosan a mai napig, és majd még ezután is, és érzékelteti a hitvallás, hogy ebben van egy folyamatosság, és van egy mindent átölelő, korlátlan tér, amiben beleszólítja Isten az övéit. Jézus ezt így fogalmazza meg, hogy jöjjetek hozzám, mert elhoztam az Isten országát. Ez az a korlátlan tér, amiben bele lehet lépni. Itt van összegyűjtve az Istennek a népe. A felolvasott ige azt mondja, hogy az idők teljességében pedig az is megtörténik, hogy a mennyben és ami a földön van, azt ő mind egybefoglalja. Tényleg úgy van, hogy egy kicsit át lehet gondolni ezt így a saját életünkre, a gyülekezetű életünkre nézve is, hogy azokba a padokba, amiket amikbe itt ülünk, azokat nem mi csináltattuk. Nem mi hoztuk létre. Ezeket a falakat nem mi emeltük. Ezt a harangot nem mi helyeztük bele. Az, hogy itt egy gyülekezet indult, ahhoz nekünk semmi közünk nem volt. De kaptuk ajándékba, és Isten ezt kitalálta, ezt a helyet nekünk, és utána ide vezetett, és mi itt élhetjük meg a vele való közösségünket, és ezek még csak akkor a külső eszközök voltak. De bele kéne gondolni azokat az imádságokat, amiket egy-két ember elmondott, hogy itt legyen valami. És nem volt mindig úgy, ahogy ma van. És ki tudja, hogy hogy lesz ezután. Talán éppen azokon múlik, akik ma imádkoznak ennek a gyülekezetnek a jövőjéért. Azért, hogy az Isten egyháza az mindig egyház maradjon, hogy az ne ürüljön ki. Híradásokból valószínűleg már mindenki tudja, hogy azért, ha nyugatabbra elindul az ember, már a templomokat nem templomként használják. Már mindenre lehet, kocsmát is lehet csinálni belőle. Épületek, ha meg is maradnak, múzeum jelleggel maradnak meg. Az Istennek az egyháza az arról szól, hogy van egy imádkozó közösség, amely az hit tapasztalatait, az Istennel való találkozásait egymásnak átadja, és azért imádkozik, hogy a másiknak is legyen ilyen tapasztalása. Hogy valahogy ez a közösség élő legyen, nem csak bennem, hanem másokban is. Amikor a hitünket megéljük, akkor valahogy mindig összekötődünk azokkal, akik előttünk jártak, de azokat sem szabad elfelejteni, akik utánunk jönnek. Az előttünk járókat tiszteletben hordozzuk. Emberek voltak ők is, nem mindig hoztak jó döntéseket, és talán a hitvallásaikkal sem mindig tudunk egyet érteni, de mindig meg kell vizsgálni akkor a körülményeket is, az időket is. Így vagyunk az Ószövetség összes olyan történetével, amit nem tudunk felfogni, 21. századi agyunk nem képes felfogni, hogy miért így, és miért nem máshogy kellett akkor élni, és cselekedni, és tenni, és miért az volt az Isten akarata. És így vannak az elődeink is, és aztán valahogy, amikor egy-egy keresztelőn itt összegyűlünk, és látjuk az új életeket, akkor ezt is végig lehet gondolni, hogy mivé lesz az ő hitük, és hogy ez mennyiben múlik rajtunk is. És azt mondja a hitvallásunk, hogy Isten ezt a kiválasztott gyülekezetet magának összegyűjti egy közösségké. Ebben a világban egyre inkább az a tendencia, hogy nagyobb szerepet kap az egyén. Az egyénnek a megvalósítása, az egyénnek a megmutatása. Valami olyan, ahol más tudok lenni, mint a többiek, ha akkor tudnak jobban felnézni rám, akkor értékelnek, akkor tűnök ki. És a Bibliának meg nagyon erős az a vonala, ami azt mondja, hogy de közösség. Nem kell mindenkinek ugyanolyannak lenni. Mindenkinek megvan a sajátossága. Isten így alkotott meg minket, így teremtett, külön-külön megformált minket olyannak, amilyennek ő éppen elképzelte, hogy milyen kell legyünk. Ugyanakkor mégis azt mondja, hogy mindig közösségben gondolkozik. Egy népet vezetett végig, tanítványokat gyűjtött össze. Úgy érezte, hogy ennek a közösségnek van egy olyan ereje, ami segítség is lehet bizonyos helyzetekben. Ezek nem partizán akciók és harcok, amiket mi megharcolunk. Még a saját személyes életünk sem mindig az. Nagyon sok apostoli útmutatás szól arról, hogy imádkozzatok egymásért, hogy legyen egy a frontvonal mögött egy olyan háttérbázis, aki tudom, hogy ott van mögöttem, és értem izgul, hogy nekem szurkol, hogy én is győzzek. És ez hihetetlenül nagy erőt ad. Isten az egyházban ezt a közösséget képzelte el, hogy ott tudjuk egymást segíteni, hogy ott tudunk egymásért imádkozni. Hogy mire jó egy gyülekezet? Nagyon sok mindenre nyilván. De valahogy én is úgy kell beleilleszkedjek, hogy ott nem az egyéni és személyes érdekeim az elsőrendűek, hanem a közösségé. Azé a közösség, ami az Isten országa felé igyekszik. Itt nem az a kérdés, hogy most az én életkorom sajátosságai alapján mit várok, hogy hogyan szolgáljon engem ki az a közösség. Hogyha kicsi vagyok, olyan feladatok legyenek, vagy olyan szolgálatok, ami a kicsiknek való. Ha ő idősebb vagyok, meg olyan legyen, amilyen az időseké. Hanem az egészet egybe látni. Az egészet egybe tudni, hogy mi összetartozunk, kicsik, nagyok, elesettek és erősebbek. És azt mondja, hogy viszont ebből az egész közösségből egy van. Hiszek egy egyetemes, vagy ahogy a régiek mondták, a közönséges anyaszentegyházat. Vagy ahogy a még régebbiek, és ne szégyeljük vallani, hiába sajátították ki ezt a kifejezést, így is igaz, a katolikus egyházban hiszünk mi is. Abban az egyetemes egyházban, amire Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és nekem van egy nyájam. És ez az egy nyáj lehet, hogy megszakadozik. Lehet, hogy különféle karámokban helyezkednek most már el a világban. Ez is az emberi gyarlóságunkhoz tartozik. Az a bűn, ami beleszűrődik az ember életébe, és a hétköznapjainkban is nehézséget okoz, az a hitünkben is nehézséget okoz. És mégis azt mondja, hogy én ezt az egyet vallom. Tetszenek ismerni, biztos már hallották sokan a testvérek közül, ennek a humorosabb megfogalmazása, hogy a mennyországban sincs ilyen, hogy katolikus szekció, evangélikusok, baptisták, reformátusok, evangélikusok külön-külön. Hanem ott az Isten közelébe leszünk. Ott szűnik meg az, amit mi emberek nem tudunk egymástól elfogadni, vagy egymásban megtalálni. Ugyanakkor ez az egy, ez még azt is jelenti, hogy benne tényleg egyek vagyunk. Itt nincs senkinek több érdeme, és nincs kevesebb érdeme. Nincs jobban érdemesült, és nincs kevésbé érdemesült. Hanem ez az egyetlen olyan közösség a világon, ahol tényleg mindenki egy. Ahol hasonlítok a másikhoz abban, hogy ugyanúgy rászorulok az Isten kegyelmére. Nem kevésbé, és nem jobban, hanem pont ugyanúgy. És egy lelki pásztornál olvastam az ige hirdetéséből, ő mondja azt, hogy és addig nincs is semmi gond, sem az egyházzal, sem a gyülekezettel, amíg az összetartozás erősebb, mint a különbözés. A színek megmaradnak, majd énekeljük a záróénekünkben. Ugyanakkor az összetartozás mindig erősebb kell legyen. Én hiszem az egy egyházat. De akkor ennek van egy következménye is. Tegnap is volt az ige magyarázatnak egy ilyen személyesebb része, és most is hadd tegyek egy ilyet hozzá, hiszen a hitvallás is ezzel a személyes vallomással zárul, hogy én azt is hiszem, hogy ennek az anyaszent egyháznak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. És ez azt jelenti, hogy én oda akarok tartozni. Én abba bele akarok kapcsolódni. Nem arról van szó, hogy az egyházi névjegyzék köt bele ebbe az egyházba. Nem arról szól, hogy nekem meg kell jelenjen valahol a nevem meg a lakcímem, mert különben nem kerülök a mennyországba. De azért mellé teszem csendesen, de mégis úgy, mint egy lelki pásztor, hogy Jézus azért arról is szól, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Ez a sok névtelen kereszténységünk. Azok, amikor nem merjük vállalni azt, hogy hova tartozunk, hogy kihez tartozunk, hogy hol akarunk szolgálni, az nem biztos, hogy megáll az ige alapján. A titkos tanítványokat előszólítja Isten. Előszólította Nikodémust is. Előszólította Arimátiai Józsefet is. Ott azokban a kritikus pillanatokban az ő hitük is megértette azt, hogy nekem szükségem van erre a közösségre, és én is élő tagja akarok lenni. Nem csak rajongó, nem csak messziről akarok szurkolni nekik, hogy sikerüljön ezt a világot jobbá tenni, hanem azért én is munkálkodni akarok. És így születnek meg az egyházi szolgálatok, amelyek abból fakadnak, hogy észrevesszük a szükségeket, és látjuk azt, hogy az Istennek, ha szeretnénk valamivel hálát adni, akkor csak ezeknek a munkálásával vagy betöltésével tudjuk a hálánkat kifejezni. Istennek mindene megvan, mi nem mutatunk be állatáldozatokat már neki. Egy akkora áldozatot hozott ő érettünk, hogy ezzel már minden úgy a helyére került, de ami bennünk felgyülemlik köszönet, azt az Isten felé meg tudjuk mutatni úgy, hogy odafigyelünk egymásra és szolgálunk egymásnak. Jézus, amikor megmossa a tanítványok lábát, akkor azt mondja a végén, hogy na akkor ti is eképpen cselekedjetek. Én is élő tagja vagyok. Ez az élő tag, ez azt jelenti, hogy életjeleket mutató tag. Mert lehet holt tagja is. olyan tagja, amiben nem mozdul a lélek. Most a pünkösdre készülve itt pont a Szentlélek munkájáról van szó. Borzasztó az az egyház, és borzasztó az a gyülekezet, ahol a léleknek semmi munkája nem látszik. És itt nem statisztikákon kell lemérni, hogy hány keresztelő volt, vagy mennyi pénzt gyűjtöttek össze, hanem a lélek munkája az élő tagokon látszik, hogy hogyan kapcsolódnak, hogyan épülnek egymáshoz. Ebben a vonalban most nem menjek tovább, mert a holnapi nap innen folytatódik, hiszen annak a címe majd az lesz, hogy a szentek egyességét is hiszem, vagy a szentek közösségét, ami megint csak a tagoknak az egymáshoz való viszonyát próbálja körbejárni. De én hiszem azt, hogy élő tagja vagyok, és azt mondja, hogy, és azt is hiszem, hogy örökre az is maradok. Mindig gondban vagyunk, amikor olyan nagyon határozottan kellene megfogalmazni azt, hogy mi lesz a jövőben. Főleg a hitünket is olyan bizonytalanul fogalmazzuk meg. Lesz mennyország? Talán lesz. Hát, ha érdemes leszek és bejutok. Hát, ha könyörülnek rajtam. És valahol a Bibliának van egy ilyen állandó, visszatérő, határozott bizonyságtétele, hogy de hát miért ezt te nem tudod, hogy az vagy és az is maradsz. Vannak ilyen szép igéink, azt mondja, az atyám kezéből senki sem veheti ki őket, mert az én atyámnál nincs nagyobb, mondja Jézus. Vagy azt mondja Pál apostol, hogy a földön jöhet bármilyen hatalom, sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem múlt dolgok, sem eljövendő dolgok, senki nem szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől. Ha én élő tagja vagyok, akkor az is maradok. Ha becsapom magam, és nem vagyok élő tagja, akkor nem tudok az maradni. Mert az élő tagot a lélek tartja ott az Isten mellett. És ha nincs lélek, az emberi igyekezet, ragaszkodás, kapaszkodás kevés lesz ahhoz, hogy én ott maradhassak mellette. Akkor jönnek a próbák, akkor szétzilálják az életemet, és akkor elkerülök az Isten mellől. Ezért imádkoznak így a régiek, és tanítottak bennünket is imádkozni a lélekért, hogy jöjjön az Isten szent lelke, amely ezt a kapcsolatot olyan szorosra tudja fűzni Istennel, hogy az ne rajtam álljon, hogy elszakadok tőle, hanem ez a szoros kötelék tartson engem is közelő hozzá. Egy záró gondolatot hadd hozzak még ide. Ha valaki hiszi az Anya Szent Egyházat, és ezt megvallja a hitvallásával, akkor azt az Anya Szent Egyházat azt nem kritizálhatja. Azt arról nem terjeszthet rossz híreket. Akkor annak a dicsőségét nem áshatja alá. Akkor abból nem vonhatja ki magát. Akkor nem lehet szabadúszó keresztény. Nem zárkózhat be a Bibliájával a szobájába. És nem mondhatja azt, hogy ő ott Istennel kapcsolatot tart. Ha hiszi az Anya Szent Egyházat. Ha nem hiszi, ezeket mind meg lehet tenni. De a hitvallásunk így fogalmaz, és ez köt bennünket össze, és innen szeretném a holnap estét továbbvinni, hogyha viszont ez a felelősség rajtunk van, hogy az Anya Szent Egyházban az Isten dicsőségé úgy jelenik meg, hogy az egymás javára való szolgálatban megmutatkozik, akkor abban nekem aktív részem kell legyen. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságba, hogy ne csak a látható egyháznak a gyengeségei, hanem a láthatatlan egyháznak a dicsősége, amelyet Isten rendelt, legyen a mi lelki otthonunk. Amen.